Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kegyelemes Istenünk, mindenható atyánk, Urunk Krisztusunk, köszönjük neked ezt a mai vasárnapot. Köszönjük az emlékezés, az ünneplés idejét. Köszönjük, hogy emlékezhetünk hőseinkre, elődeinkre. És köszönjük, hogy ünnepelhetjük a hitben előttünk járókat, akik előttünk tettek bizonyságot arról, hogy hozzád tartoznak, akik nem testtől és vértől, sem pedig az ember akaratából, hanem Istentől születtek, hogy a te fiaidnak neveztessenek. Köszönjük a te közösségedet, a te egyházadat, a te gyülekezetedet, aki téged dicsőít, és akit te megtartasz, mert így tartod jónak. Nem azért, mert méltóak vagyunk rá, nem azért, mert megérdemelnénk, hanem mert te így gondolod. Így kérlek, Uram, áldj meg bennünket most is. Legyen itt a te szent lelked, szólj, üzenj, mutass utat, erősíts, vigasztalj, bátoríts, biztos. A te országodat építve, hadd haladjunk feléd. Ezen a mai napon is, a legnagyobb ünnepet ünnepelve, a te feltámadásodat, a te örökké való kegyelmedet, amit megmutatsz és ajándékozol nekünk. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Tudja, mint írva van Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelében, a második levél 12. fejezetének 9. és 10. verseiben. Eképpen. De ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Amen. Erő, erősség, bátorság, hősiesség, hitvallás, harcok, győzelmek, eredmények és bukások, elbukások, kétségbeesés, erőtlenség, vajúdás, vívódás, közöny, békétlenség, harag. Egymásnak ellentmondó gondolatok és fogalmak, amelyek nagyon sokszor tetteket szülnek. Tetteket, amikben formálódik az élet, formálódik a világ körülöttünk. Ilyen tetteket szült a bátorság, a szabadság utáni vágy, az egymásért való önfeláldozó küzdelem, a hazaszeretet, és annak a megvalósítása 1848-49 éveiben a szabadságharc idején. Tudjuk, ünnepeljük, kicsit érdekes ez a magyar nép, két nagy szabadságharc ünnepe van, az egyik 48-49, a másik 1956. Mind a kettő hősies, mind a kettő hősöket, és mind a kettő mártírokat produkál. Mind a kettőt hatalmas ellenség ellen vívva kezdi el a magyar nép, kis magyar nép, vagy nagy magyar nép, Ez attól függ, hogy honnan nézzük. Orosz szempontból valószínűleg kicsi, szlovák szempontból lehet, hogy egy picit nagyobb. De hogyha Albániát nézem, akkor meg azt is mondhatom, hogy attól meg sokkal nagyobb, vagy Montenegrót. De a lényeg az, hogy akármilyen is nagyságában ez a nemzet, a tettek, a dolgok, amiket véghez visz, az kétségtelenül nagy jelzővel illethető. Forradalom és szabadságharc, 48-49, 56, azt is fogjuk nem sokára ünnepelni, ez az október tartalmazza mind a két ünnepet. És most ez október 6-ai vasárnap, az aradi vértanúk ünnepe, emlékünnepe, tehát nem ünnepeljük azt, hogy kivégezték őket, természetesen nem ünnepeljük azt, hogy meghaltak és elbukott a szabadságharc. Azt ünnepeljük, hogy hősök voltak, és arra emlékezünk, hogy mártírok. Nagyon érdekes és tanulságos, az irodalom őrzi azoknak az utolsó mondatait, akiket Aradon 1849. október 6-án kivégeztek. De azt is tudnunk kell, hogy ezek a mondatok valószínűleg nem hangzottak el az ő szájukból, a 19. század végén költötték őket, de ahogy végigolvastam, a 13 mondat 8 mondatában Isten, Krisztus, és a Krisztushoz vezető szándék, vagy a Krisztushoz vezető akarat megjelenik. Kis Ernő, például ő mondjuk nem magyar volt, örmény származású, de magyar lélekről és magyarságról tesz bizonyságot, és ő mondja, hogy Krisztushoz kell vezetni a magyar fiatalságot. Hogy felismerje az igazi szabadságot, és szabadságharcos hősök emlékeként emlékezzen rájuk. Tulajdonképpen mit ünnepelünk, amikor mártírokra gondolunk? Egy szép kezdet, csúnya végét, ami végül mégiscsak széppé avanzsálódik a mártír halál festéke alatt, vagy a mártír halál eszenciájában? Mit ünnepelünk? Mit ünnepelünk akkor, amikor arról gondolkodunk, hogy van egy szép és nemes dolog, amit az ember minden erejét megfeszítve véghez akar vinni, és aztán elbukik. Érdekes dolog ez, különösképpen, hogyha megpróbáljuk egy kicsit párhuzamba állítani a kereszténységünkkel. Állítsuk párhuzamba a hitünkkel, hitvallásunkkal és életünkkel. Hitvallást tesznek szüleink és keresztszüleink, amikor gyermekként megkeresztelnek bennünket. Így történt ez velem is, így történt nagyobb részével református gyülekezetünknek. Persze nagyon sokan felnőttként keresztelkedtek és konfirmáltak. Egyáltalán nem kevesebb értékű, vagy nem kisebb értékű az, amit felnőttként tesz az ember. De keresztelkedni nálunk a rend szerint általában gyermekkorban szoktak. És azért, hogy ez valójában érvényes legyen, a szüleink és a keresztszüleink vállalják a felelősséget. No már most, hitre kellene nevelniük, nem tudom, ti hogy vagytok vele, vagy hogy voltatok vele. Szüleimnek nem volt túl sok alkalma rá, megtették, ami tőlük telt, de pedagógusként egy szovjet elnyomó rendszer KGB-s felülvizsgálata alatt természetesen nem taníthattak nekem olyat, amiről én az óvodában beszámolok, hogy mondjuk Isten majd megszabadít, mondom az óvónéninek, igen, ki tanította ezt neked? Hát anya mondta. Akkor már is jön a fekete Volga, és megkérdezi édesanyát, hogy ezt mégis hogy gondolta a gyereknek, hogy taníthatott ilyet. Vagy édesapám. És amikor a történelem órán 5. vagy 6. fölálltam, és azt mondtam, hogy mikor tanultunk Amerikáról, hogy milyen gazdag Amerika, már akkor tudva levő volt, hát nem tudták azért eltitkolni, hogy gazdag Amerika, és én nagy büszkén pionír hittel azt mondtam, hogy azért, mert a második világháborúban ők győztek és összeloptak mindent. Mindent elloptak és elvittek. Ezért gazdag Amerika, csúnya, rossz, gonosz Amerika, a szovjetek meg feláldozták magukat, egész Európát vérükkel és életükkel felszabadították az elnyomó hatalmakkal szemben. Amerika meg bezsebelte a lóvét. És akkor a történelem tanár azt mondta, hogy jó, akkor ülj le erről, majd egy picit később beszélgetünk, hogy ez akkor valójában hogy is volt. Tehát ilyen közegben nehéz volt tanítani a szülőknek. Keresztszüleim messze éltek tőlem, tisztelem, becsülöm őket, de nem volt alkalmuk engem tanítani, hiszen 70-80 kilométerre laktak attól a helytől, ahol én tulajdonképpen felnevelkedtem, és ilyen ünnepenként találkoztunk. Tehát nem tanítottak. Nagyszülők, a drága, a szeretett nagyszülők, édes emlékezet, gyönyörűséges visszaemlékezni azokra az estékre, amikor megtanították a mi atyánkot, a Hiszek egyet. Még mindig itt van bennem nem csak a képe, hanem az egész milliója annak, azoknak a nyári estéknek, amikor elengedtek, és ott töltöttem nagyszüleimnél 2-3 heteket nyáron, és imádkoztunk esténként és reggel is. És ők tanítottak, és vittek templomba, mert nekik mindegy volt, ők TS-ben dolgoztak, felesben sokszor úgy tartották a szarvasmarhát, a disznót, hogyha szükség volt plusz kiegészítő jövedelemre, és abból pénzelték édesapám még egyetemi tanulmányait, amit ők véres velejtékes munkával a földön megszereztek, és nem volt mit elvenni tőlük az életükön kívül, azt meg nem féltették, úgy látszik. Attól, hogy engem megtanítsanak arra, hogy kicsoda az Isten, és hogy kell vele beszélni. De ez még mindig nem elég a konfirmációhoz. Ettől még én nem lettem hitvalló keresztény 12 éves koromra. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Mikor ült meg a hit magja a szívetekben? Általában 12 éves korban elkezd konfirmálni az ember, nálunk ez nem lett volna így, tehát én nem konfirmálhattam volna 1991-ben, hogyha 1990-ben nem történik az a Szovjetunióban és Ukrajnában, ami történt. Isten úgy gondolta, kicsit humorosan, hogy Hánka Leventének meg egy pár embernek még ott a közép-európai, közép-kelet-európai részen konfirmálnia kéne következő évben, ezért döntsük meg a szovjet birodalmat, mert akkor, ha nem döntjük meg, akkor nem fognak konfirmálni ezek a lelkészek, akik majd később lelkészek lesznek, és olyan gyülekezetet boldogítanak majd, mint a Cegléd nagy templomi református egyházközség többek örömére, néhányuk szomorúságára, de alapvetően közmegelégedésre talán. Tehát, hogyha Isten nem bontja föl, és nem buktatja meg a szovjet, szocialista cöcöcöpöt, az SSSR-t, ahogy tetszik, vagy az SSKS-t, még azt is megtanultam, akkor én most nem állnék itt, hiszen nem tudtam volna konfirmálni, és nem lennék hitvalló ember. Hát lehet, hogy lennék, csak más úton, módon, de azt tudnom kell nekem, hogy Isten mindenképpen akarta, és nektek pedig tudnotok kell azt, hogy az első mély benyomás az Isten jelenlétéről, a szabadításról, az a konfirmáció alkalmával történt. Prédikáció alatt, tanítás alatt, akkor elmondta az egyik lelkész, hogy mit jelent az, hogy Isten szeret. Elmondta, hogy rosszak vagyunk. Tudtam, hogy rossz vagyok. Kötekszem, mindig belekötök különböző bibliai helyekbe, és lehetőség szerint a legneveletlenebbül viselkedem ott a hátsó negyedik sorba, a templomba a konfirmáció oktatás alatt, de ez a lelkész elmondta, hogy igen, ezt Isten is tudja, és azt hiszed, hogy ha így viselkedsz, akkor te a mennyországba juthatsz? Tudod, nem mehet be az az ember, aki rosszalkodik, nem mehet be az az ember, akinek rossz indulat van a szívében, akinek harag van a szívében, aki bánt másokat, ki gúnyol másokat, aki nem szereti a többieket, és aki nem féli az Istent, ez nem mehet be. az a pokolra kerül. És sajnos, igen, le kellett, hogy fesse a pokol különböző megnyilvánulásait. Aki látta a filmet péntek este filmklubunk volt, hál' Istennek eljöttünk, vagy tizen, hogy voltunk ott, vagy tizen, hát végén talán tizen, de érdemes volt megnézni a filmet. Abban a filmben Jézus elmondja, hogy mi a pokol. Mert az ember szereti a jó dolgokat, szereti a szeretetet, szereti a békét, szeret örülni, és örömet okozni is másoknak. Szeretünk, igen, végül a szívünk mélyén valljuk meg, ezt szeretjük, szeretjük a jó dolgokat. Most a pokol az mindennek a hiánya. Ott nincs öröm. Ott nincs jó, ott nincs szeretet, ott csak fájdalom van. És valahol megértettem, ott akkor, ha valaki gondolkodik rajta, megértheti most is, hogy akkor mi van, ha én méltatlan vagyok a mennyországra? Hogy csak a pokol marad számomra? És akkor jött az evangélium, hogy nem. Mert minden fájdalmunkat, büszkeségünket, balítéletünket, helytelen cselekedetünket, minden egyes bűnünket Isten magára vette. Ő maga szállt pokolra helyettünk. Mert szeret. És ha ezt megértem és elfogadom, akkor teljes lehet az életem. Akkor leszek igazán boldog. Lehet, hogy nem leszek többé büszke. Lehet, hogy nem leszek törtető másokat, megalázó másoktól jobb, másoknál följebb való übermencs. Lehet, hogy szelídebb leszek és alázatosabb leszek. Külső ember benyomására talán, vagy külső ember látásmódja szerint talán egy picit elesettebb, vagy szánalmasabb, vagy nem tudom, de boldog. Gyengébb, de boldog. Mert Krisztusi. És egyébként pedig a mennyország állampolgára. Istené. Miről szól az életünk, hitvalló életünk? Nem arról szól az egész, hogy kiállunk és elmondjuk, hogy mi hiszünk Istenben, mi Istenhez tartozunk, mi keresztények vagyunk, nekünk az Isten, ami pajzsunk, ami erősségünk, erős várunk, és harcolunk és küzdünk igaz és nemes és szép dolgokért, kívül és belül. Kezdjük kívül. Kívül próbálunk mindenféle igazsághoz igazodni. Kívül próbálunk mindenféle tisztességet megtartani, mindenféle becsületbeli ügyet megjátszani, mindenféle utat, ami egyenes, azt járni. És sikerül? Csak mi tudjuk, hogy mennyire. A legtöbb ember nem tudja. Talán az igazán közel állók, a hozzánk nagyon közel állók tudják, hogy hol buktunk el. Hol vált görbévé az az út? Hol lettünk becstelenek? Hol lettünk hazugok? Hol árultuk el a másikat? Hol voltunk gyengék? És hol féltünk, amikor bátornak kellett volna lennünk? Aztán nézzük meg belül, a lelkünk mélyén, az erős, kemény, hitvalló református. Mikor kezdtük el tagadni az Istent? Mondani azt, hogy Uram, ezt te nem akarhatod. Ezt a bal szerencsét te nem hozhattad rám. Végül is te vagy a hibás, te vagy az oka annak, hogy ide kerültem. Hát hogy tehetsz velem ilyet? Mikor kezdtünk el kételkedni? Uram, te nem lehetsz elég erős. Te nem vagy olyan erős, hogy legyőzd az én problémáimat. Igen, ezt mondom a mi atyánkban, ezt mondom a hiszek egyben, de igazából nem hiszek egy ilyen Istenben. Csak úgy sodortatom magam felületesen, de valójában belül mélyen lehet, hogy már fásult vagyok, már tagadó és bukott. Aztán fölállunk újra, mert történik csoda. Az Isten valahol megerősít, amikor már abszolút, amikor már mindent megtettünk, amikor már dübörögve, ordítozva ütöttük a mennyország kapuját imádságainkkal. Aztán összeroskadtunk a porba, és azt mondtuk, hogy kész, feladjuk, onnan az Isten fölemel, és tovább visz. És akkor azt mondjuk, hogy igen, megint hiszünk, tudom, tudtam én egyébként ott belül legmélyén, valahol a szívemnek, tudtam, hogy te ott vagy, igen, te megemelsz, majd túlviszel, túlsegítesz a problémáimon. És aztán jön megint. Jön mondjuk az öregség, jön a nem szeretem idő, és akkor elkezdjük kérdezni az Istent, hogy Uram, ezt miért? Ezt miért mérted rám? Ezt érdemlem én. Volt olyan hívő ismerősöm, még Debrecenben egy ismerős gyülekezeti tag, néni, aki minden bibliórán, minden Isten tiszteleten ott volt, és lelkesen énekelt, és karizmatikus módon tette meg a hitvallását, hogy igen, ő hisz az Úr Jézus Krisztus szabadításában. Csak aztán az utolsó fél évét ágyhoz kötve kellett töltenie az ő háza melletti kis sufniban, nyári konyhának hívjuk, de nem biztos, hogy annak kéne nevezni, egy fundamentum nélküli fűtött ugyan, de eléggé kis lyukszerű dolgot, ahová a lánya betette, hogy ne zavarja az ő köreit. A lánya, aki a nagy házban lakott, aki egyébként Jehova tanúja volt, hívő ember, de az anyját azt, hogy ápolgatta az udvar túlsó oldalán lévő nyári konyhában, és folyamatosan szitta, hogy látod, ez a te hited, ez a te Krisztusod. És aztán megkérdezte tőlem, mikor elmentem hozzá látogatóba többször is, hogy miért adta ezt az Isten. Ezt érdemlem. Mikor én mindig hűségesen imádtam és tiszteltem őt, mindig hitvallást tettem róla, mindig beszéltem róla, mindig énekeltem hozzá, mindig a leghűségesebb templomba járója voltam, és ezt adta az Isten. Elbukott. A végén. Talán, nem biztos, nem tudhatom. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy az utolsó percében az életének ki tudta mondani azt, hogy én Uram és én Istenem, a kezedbe teszem a lelkem. Sajnos nem voltam ott, amikor meghalt, de akkor az egy szomorú pillanat volt, amikor ezeket a beszélgetéseket folytattuk. Elbuktunk. És vajon közülünk nem buktunk el már jó páron is? Nincs kilátásban az, hogy el fogunk bukni? És vajon a halál az nem része az életünknek? Szembenéztünk vele? Tudjátok, a végén mindenki elesik, ahogy Niki Vujicic mondja. Mindenki elesik a végén. Az életünkben is sokszor elbukunk, aztán felállunk hitvalló erős lelkülettel, egymást erősítjük, mint itt ebben a körben most, de aztán elbukunk a végén, mint a 48-49-es szabadságharc, és mártírok leszünk, ha mártírok leszünk. Felállunk-e utána? Van-e Krisztusunk, aki előttünk a sír kamráink, a sírjaink záróköveit elhengeríti, és majd újra összeköt önmagával, és összeköt egymással bennünket a szeretetben. A feltámadás szeretetének erejével. Mert ilyen az életünk, erőtlen. Azt mondja Pál, hogy legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem. Igen, mert amikor
kemény és erős vagyok, amikor azt mondom, hogy ezt kell csinálni, utánam emberek, erre menjünk, én taposom az utat, és nézem, hogy ki jön utánam, akkor úgy gondolom, hogy erős vagyok, és azt hiszem, hogy milyen jó dolgokat tudok én megtenni. De amikor azt veszem észre, hogy nem jön utánam senki, és egyre nagyobb a hó, vagy a sár, vagy a latyak, vagy a megkötözöttség, és én is elbukom, és rájövök arra, hogy nem én tartom meg sem magamat, sem a világot, hanem az Isten. És akkor ő emel föl. Akkor övé a dicsőség. Belül, bennem, a szívemben. Így van ez veled is. Hitvallást teszel róla, megerősíted a hitvallásodat, konfirmálsz, és újra konfirmálsz, és újra megerősíted, minden nehéz helyzetben újra megerősíted, de vigyázz, kié a dicsőség, és a hatalom, és az ország. Az ország, Magyarország is, és az örökkévaló ország, a nagybetűs ország, az Isten országa, az az övé. Őt dicsőítjük most. Ezen az Isten tiszteleten is. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célt. Ha éppen most erőtlennek tűnsz, vagy magadban erőt keresel, de nem találsz, akkor szólítson meg az Úr, és mondja azt, hogy nem baj. Dicsekedj vele! Mutasd meg! Mutasd meg, hogy te erőtlen vagy! És hagyd, hogy az Isten megmutassa rajtad az ő erejét. Csodákat fogsz látni. Csoda az is, hogy ez az ország még van, még él. 48, 49, 56, 45-ről nem beszélünk. Én hozzátenném 89-90-t is, az se volt egy egyszerű dolog, az az elmúlt 20 év rablása az országunkat még mindig életképes állapotban találta a 2013-as esztendő. Nyögve, egyre több adóssággal, egyre nehezebb rezsiszámlákkal, de még mindig élünk, és vannak gyermekeink, akiket iskolába íratunk be, akiket óvodába viszünk, akiket keresztelünk, és akiket konfirmációra küldünk. Hát nem csoda. És ez még semmi. Ettől sokkal nagyobb dolgokat fogsz látni, mondja Jézus Natanaélnek, aki azt mondja, hogy mondtál egy olyan dolgot, amit nem tudhatsz, ezért hiszek neked. Ezért hiszel? Tudod, mit fogsz még te látni? Látni fogod az, megnyílni az egeket és az angyalokat, le is fölszállni. És látni fogod magadat, és látni fogod a többieket az örökkévaló országban. Tudod, miket fogsz te látni? Tudod, milyen tervem van veled? Tudod, mit szeretnék véghez vinni veled? Az én dicsőségemre, és a te örök életedre. Hát valósuljon meg ez, legyen erőt adó, lélek emelő, lélek erősítő és lélek által irányított életünket megáldó Isten igéje és a mi hitvallást ételünk vele együtt. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért a szolgálatért, amellyel Krisztusban közénk jöttél és felénk fordulsz. Te azért jöttél, hogy megments minket. Alázatos szeretettel és végtelen kegyelemmel, kedvességgel odafordulsz hozzánk és megszólítasz. Megszólítasz minket büszkeségünkben, haragunkban, dacunkban, kétségbeesésünkben, erőtlenségünkben. Bízzál, ne félj! Én vagyok. És tudjuk, hogy te 2000 év óta Krisztusban vagy. Több vagy, mint amit el tudnánk gondolni. Vagy nekünk a reménység, vagy nekünk a hit, vagy nekünk az örök élet. Erről szeretnénk bizonyságot tenni minden percben, a napunkban is. Köszönjük, hogy itt most ezen az Isten tiszteleten különösképpen is megtehetjük. Önmagunk életében, akik jubiláns ünnepeltként vagyunk, itt a te szent házadban, és azok életében, akik körbeveszik azokat, akik ünnepelnek. Köszönjük neked, Urunk, kérünk, áldj meg, vezess. Igen, arra kérünk, hogy te vezess, mert ha mi nem látjuk, hogy hova kell a következő lépést tennünk, egyben biztosak lehetünk, ha te irányítod a lábainkat, még hogyha nehéz is, ha a halál árnyékának völgyében járunk is, akkor is biztosak lehetünk benne, fájdalmaink, szorongásaink, kétségeink között is, hogy a végső győzelem, a végső hitvallás az a tiéd. Te váltasz meg, te kegyelmezel, te ajándékozol meg. Tiéd a dicsőség. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.